Szeretettel köszöntjük a Concast, a Neocon saját bejáratú podcastjének hallgatóit. A stúdióban Hajdú Tímea és Hende Oliver, a Neocon szerkesztői, illetve a harmadik mikrofon mögött jó magam, Megyeri Jonatán vagyok. Szeretettel üdvözlünk benneteket, minden Neocon olvasó és Concast hallgató. Szerintem kezdjünk egy olyan témával, vagy arról beszéltünk még itt az adás előtt, hogy egy olyan témáról kellene beszélni, ami a hazai lapokban nem kap a Neokonon kívül nem kap elég figyelmet, annak dacára, hogy az egész világot érintő dologról vagy ügyről van szó. Ez pedig az iráni atomalkú. Ugye aki Neokont olvassa, értesülhet arról, hogy az iráni atomalkú feltámasztásán, vagy értesült már hónapok óta arról, hogy az iráni atomalkú feltámasztásán dolgozik az Európai Unió, illetve az Egyesült Államok vezette delegációk. Ugye Bécsben voltak tárgyalások, tényleg csak nagyon röviden összegezve, és szinte naponta változó híreket tudtunk közölni a labban is arról, hogy éppen hogyan állnak ezek a tárgyalások, éppen Irán nem akarta folytatni őket, aztán az Unió nem akarta folytatni őket, Amerika nem akarta folytatni őket, szóval úgy tűnt sokszor, hogy megfeneklenek, aztán újra életre keltek, ugye úgy tűnik, hogy van egy nagyon erős közös akarat, és még mielőtt átadnám nektek a szót azelőtt, hadd emlékeztessek mindenkit arra, hogy a JCPOA-ről van szó, tehát erről a közös átfogó cselekvési tervről, amit 2005-ben az Obama kormányzat, 2015-ben elnézést, az Obama kormányzat hozott tető alá, amely tulajdonképpen Iránnak annak azért cserébe, hogy felhagy a nukleáris fegyver fejlesztéssel, tehát az urándúsítással, azért cserébe nem csak, hogy megszünteti a különböző szankciókat, az akkor addig érvényes különböző szankciókat, az ország ellen, de még jó sok pénzt is ad, vagy tud adni Iránnak. A kritikusok ezt a többek között Izrael, akkor az akkori miniszterelnöke Netanyahu ugye odáig ment, hogy elment az amerikai kongresszusba, és ott egy nagyon éles beszédet tartott, nyilvánosan szembe menve az amerikai vezetéssel, az akkor már republikánus többségű kongresszusban. Tehát a kritikusok, így Izrael, ennek, akinek a fő szószólója Izrael, ostorozták ezt a megállapodást, és ostorozzák a mai napig mondván, hogy csak nagyon rövid időre oldja meg, vagy halogatja el a problémát, és addig viszont olyan mennyiségű pénz fog érkezni Iránba, ami miatt utána már az atomalkú lejárata után játszik könnyedséggel, tulajdonképpen néhány nagyon rövid idő alatt képesek lesznek az atomfegyverre. Ugye Irán nem rejtette véke alá, hogy kik az ellenségei, kendőzetlenül mondta, hogy a legfőbb ellensége az Egyesült Államok és a nagy sátán, és Izrael a kis sátán. Ugye közben Iránban folyik egy ballisztikus rakétaprogram, vagy rakétafejlesztési program is, ami ugye azért lehet rendkívül veszélyes, mert ugye olyan rakétákat is fejlesztenek, amelyek aztán később ezeket a lehetséges atomtölteteket el is tudják juttatni messzi célpontokra, mint például Izraelbe, azért Irán nincs nagyon közel Izraelhez. Tehát érthető az izraeliek aggodalma, és érthető az amerikai jobboldal aggodalma az atomalkú iránt. Most, és még kérek egy fél percet, hogy ha megengeditek, ugye a Neokonon közöltünk egy cikket, amelynek az volt a címe, hogy kiszivárgott az atomalkú tervezete, egy 4 lépcsős tervezetről van szó, és csak azért, hogy kicsit megágyazzak a beszélgetésnek, hadd olvassam fel, hogy mit írtunk ebben a cikkben. A forrás nélkül jelentés szerint a megállapodás tervezete 4 lépcsőfokot tartalmaz az iráni nukleáris tevékenység leállítására és az iszlám köztársasággal szembeni nyugati szankciók feloldására, aminek értelmében a 4. és egyben utolsó lépés 165 nappal az alkú aláírás után lép életbe, ami azt jelenti, hogy 4 lépésre van szó, de nagyon rövid időn belül, egy fél éves periódusom, kevesebb, mint fél év alatt 4 lépés, és ennek, amit meg fogjuk látni, az egyik oka ennek a lépcsőségnek, az amerikai kormányzatnak vagy a ottani jogi procedúra miatt kell, hogy legyen, az amerikai elnöknek jóvá kell hagyni a bizonyos dolgokat a szenátusban, illetve a kongresszusban. A fokozatos lépések célja a jelentés szerint a felek közötti bizalom megszilárdítása. Mielőtt bármilyen megállapodást aláírnak, a felek állítólag véglegesítenek egy olyan megállapodást, aminek értelmében ellen Teherán, nyugati foglyokat engedne szabadon cserébe a nyugati országok által befagyasztott iráni vagyontárgyak feloldásáért és a kezdeti szankciók enyhítéséért. Az első lépés, ami az aláírás napján lépne életbe, azt jelenti, hogy Irán felhagy az urándúsítással, bár megtarthatja az addig felhalmozott dúsított urányát, ugye ami ez jelenleg, ha jól tudom, elég magas fokú. Most nem akarok butaságot mondani, ilyen 50% körüli.
Hát igen, a katonai hozahoz 90% kellene, de hát...
Igen, ez egy exponenciálisan gyorsuló folyamat.
Igen.
Az eleje nehéz, aztán utána már viszonylag gyorsan megy. A jelentés szerint a második lépés 30 napot vesz igénybe, aminek értelmében a Biden adminisztráció az amerikai kongresszus elé kell, hogy terjessze jóváhagyásra a megállapodást. A harmadik lépésben 60 nappal a kongresszus jóváhagyása után Washington értesítheti az ENSZ biztonsági tanácsát és a Nemzeti Atomenergia Ügynökséget a paktumhoz való újbóli csatlakozásról szóló döntésről. A negyedik és egyben utolsó lépés, tehát eddig tulajdonképpen jogi procedúráról van szó. A negyedik és egyben utolsó lépésben további 60 nap elteltével az Egyesült Államok hivatalosan is visszatér a megállapodáshoz, a felek pedig további szankciókat szüntetnek meg, olvasható a jelentésben. Hogy mondjam, kicsit beszéljünk már erről, hogy mi a manó is történik ezzel a, ugye itt most 106, ez a négy lépés, meg 165 nap, ez csak, már bocsánat, de ez parasztvakítás, hát ugye a visszatérés lesz ugyanahhoz az eredeti nem jó megállapodáshoz, amelyet 2015-ben még az Obama kormányzat kötött. Miért van egyáltalán szükség erre az iráni megállapodás? Az amerikaiak miért nyomják ezt annyira, és Európa miért nyomja ezt annyira?
Hát szerintem nem visszatérés az eredeti megállapodáshoz, hanem egy sokkal rosszabb megállapodás köttetik most. Ugye azt nagyon fontos látni, hogy
miért rosszabb?
Hát abban a szempontból, mivel gyakorlatilag azt látjuk, hogy nem lesz lehetőség ebből olyan könnyen kilépni, majd mindahogyan a Trump azt megtette. Ugye a Trump, amikor ezt felmondta, akkor utána elkezdődött az amerikai politika, az a maximális nyomásgyakorlásra tért át, hogy gyakorlatilag nagyon szankciózták Iránt, és megpróbálták úgy térdre kényszeríteni. De ez a mostani jelentés, vagy hát ez a mostani megállapodás, ez gyakorlatilag azt jelenti, hogyha Amerika mégis újra kilépne, hogyha lenne mondjuk akár egy új Trump adminisztráció, újra megválasztaná Trumpot, akkor a részes felek vállalják, hogy Iránt kárpótolni fogják a többi részvevő.
Tehát az Európai Unió, illetve...
Igen, szóval ez mindenképp aggasztó szerintem, minden szempontból, akár nekünk európaiként is, hogy most az, hogy Amerikában mi történik, vagy hogyan dönt az aktuális elnök éppen, az amiatt mi hagyjuk meg a levét. Másrésztől pedig szerintem nagyon fontos látni azt, hogy ez hogyan zajlottak ezek a tárgyalások a felek között. Gyakorlatilag nagyon nehezen tudtak kommunikálni egymással az amerikai és az iráni delegációk. Az irániak azok nagyon, nagyon okosan csinálták ezt, és számukra egy nagyon jó megállapodást tudnak kötni. Azt kell látni, hogy az irániak azok nem nagyon úgy tűnik nekem, legalábbis így olvasva a tárgyalásról szóló jelentéseket, hogy ezt az amerikaiak akarják, ők nyomták.
Nagyon
ők...
úgy tűnik, hogy nekik ez fontosabb, mint az irániaknak.
Igen, de emlékezzünk csak vissza, hát szerintem még ősszel már meg decemberben voltak olyan hírek, hogy küszöbön a megállapodás. Igen. Ez már fél éve volt, és gyakorlatilag most is megtörténhet ugyanez, hogy az utolsó pillanatban itt borul az minden, de véleményem szerint azért meg fogják kötni, meg ez valószínűsíthető. De gyakorlatilag azt látjuk, hogy ez egy 2030-al lejár ez a jelenlegi megállapodás.
Na, bocsánat, de 2015-ben ez egy 15 éves megállapodás volt. 2022-ben 8 év maradt ebből. Tehát az idő az irániaknak dolgozik, a pénzt meg fogják kapni, a szankciókat fel fogják oldani. Oké, most az utóbbi 3 évben egy kicsit, hogy mondjam, vagy mit tudom én, 5 évben, amióta Trump megszüntette, azóta kicsit parcélen voltak. De hát teljesen 30-ig szól a történet.
Hát, ja,
addig megfejlesztik a ballisztikus rakétáikat.
Gyakorlatilag Irán mióta az iszlám forradalom óta gyakorlatilag egy szankcionált nemzet. Ők már nagyon évtizedet tapasztalatuk van abban, hogy hogyan kell a szankciókat kijátszani, hogyan kell a szankciókkal együtt élni. Igen.
Erről egyébként írtunk Oroszország vonatkozásában is, ugye egy jól emlékszem, Economist cikket közöltünk, amiben azt a nagyon egyértelmű dolgot írtuk meg, hogy ne gondoljuk már itt nyugaton, hogy a diktatúrákban, vagy diktatúra rezsimekben élő országok nem sokkal nagyobb a tűrőképességük, mint nekünk. Tehát az oroszok hozzá vannak szokva, ez már bocsánat, hogy ilyen így általánosított, de hozzá vannak szokva a szankciókhoz,
gazdasági válsághoz,
az élelmiszerválsághoz esetleg, vagy kicsit fázni fognak, vagy bármi hasonló. Ők ezzel köszönjük szépen, jól vannak. Ti,
igen, csak így visszatérve arra a kérdés, hogy miért nyomják ennyire.
Igen. Miért fontos az amerikai kormányzat?
Szerintem van egy másik részok, főleg Európával kapcsolatban. Tehát
olaj.
Hát a pénz. Nem csak az olaj. 2015-ben ugye az európai cégek, azok rohantak Iránnal üzletelni, amikor fellengedték a szankciókat, és valószínűleg, tehát én még magyar cégekről is tudok, akik Iránnal.
Autóbuszgyártás volt, ugye ez?
Nagyon sok olyan terület van, amit így nem is tudunk, tehát mindig az olajra gondolunk, de ennél sokkal több minden van.
Nagy ország, nagy populációval.
Bányászatok, én ebben nem vagyok annyira ott. Igen, olyan ásványi anyagok, amik nagy európai cégek, most különösen ebben a jelenlegi helyzetben, azért ez is egy, tehát itt alapvetően pénz. A másik, hogy már eljátszotta egyszer ezt Amerika, ugye Észak-Koreával, ott is pontosan nagyon hasonlóan mentek a dolgok, állandóan tárgyaltak, megígértették velük, hogy nem lesz atomfegyver, boom, lett atomfegyver. Érdekes, hogy ebben miért mennek bele megint. Tehát igazából szerintem nem is kérdés, hogy mondhatja azt Irán, hogy nem akarnak atomfegyvert, de hát miért ne akarnának? Tehát persze, hogy nem fogják mondani, de hát ez akkora ütőkártya.
Szerintem az irániak ugye szerintem ők nagyon okosan egyensúlyoznak, hogy ott vannak a határán az atomfegyver létrehozásának, de ők is tudják azt, hogyha létrehoznak, akkor hát Izrael bizonyosan nem hagyná azt szó nélkül, vagy válasz nélkül, és szerintem ők ezt az ütőkártyát játsszák most ki, hogy elvitték a dolgokat a falig, és most pedig ezt beváltják a nemzetközi közösség, a rettegő, az iráni atomrakétáktól rettegő nemzetközi közösségtől, és a szankciók feloldásáért cserébe pedig akkor azt mondják, hogy hát jó, akkor mi akkor, most akkor mégse csináljuk meg, de ez...
De csak nekünk tűnik borzasztóan abszurdnak ez a dolog? Tehát borzasztóan abszurd az, hogy európai, ha úgy tetszik, nyugati pénzből, tehát európai és amerikai pénzből, nyugati pénzből fejlesztetjük a saját, a mi elpusztításunkra fejlesztett fegyvereket.
Ez
nem nagyon borzasztóan, és pont egy, bocsánat, hogy körbeszakítok, de az Ukrajnában zajló háború azért ez pont ugye ezt mutatja. Tehát ugye az Oroszországtól vásárolt földgáz és kőolajból az orosz gazdaság köszöni szépen, nagyon jól van, tovább bombázza Ukrajnát, és így tovább.
Szerintem benne van az ebbe, hogy van egy ilyen külpolitikában, meg így a diplomáciában népszerű teória, hogyha gazdaságilag nagyon összefonódunk más nemzetekkel, akikkel egyébként esetleg ellentétes érdekeink vannak, akkor nem lesz háború. Tehát, hogy akkor elkerülhetjük a háborút velük, mert gazdaságilag annyira össze vagyunk olvadva, hogy akkor nem lesz jó, az érdekükben.
Ez de jogos ugye, is, csak erre most pont
jogos,
az Oroszország mutatta meg
működ,
a példát, hogy ez nem így működik.
Hát bizonyos szintig lehet, hogy működik, de van az a szint, amikor már ez így elmegy. Tehát amit mondasz, igen, tehát az orosz-ukránnál
is. Tehát a németek is ezt gondolták.
De egyébként az első világháborúnál is nagyon hasonló volt a helyzet, tehát ott is nagyon szorosan össze voltak az európai nemzetek kötve gazdaságilag, és mégis kirobbant az első világháború, tehát az sem.
Hát ezt gondolta.
Mégis ez az uralkodó, ha megnézed, mert miért akarnak minden áron Iránnal üzletelni? Hát nyilván pénzügyi okból, de közben valószínűleg ez is benne van, hogy van egy ilyen remény, hogy ha nagyon össze vagyunk velük kötve, akkor
hát
nem
igen,
lesz
csak mondom, Németország is ezt gondolta Oroszországgal kapcsolatban, hogy tőle vesz minden energiahordozót, akkor majd Oroszország az majd happy lesz, de nem volt happy.
Igen, de szerintem tényleg most kicsit akkor én leszek az ördög ügyvédje. Mi van, hogyha ezt fog beválni? Mi van, hogyha... Szóval én nem akarok mindent csak azért így csípőből elutasítani, mert így első látásra nem tűnik működő útnak. Ki tudja? Szóval az is lehet, hogy tényleg azért az iráni rezsim az utóbbi években nagyon-nagyon szorult helyzetben volt, és elég nagy az elégedetlenség. Iránba ezt úgy kell elképzelni, hogy gyakorlatilag, hogyha fölmegy a tojás ára minimálisan, akkor az emberek kimennek az utcára tüntetni. Ez egy teljesen normális, rengeteg ilyen volt. Hát itt azért itthon, nem tudjuk, igen, Európa, nem tudjuk ezt elképzelni.
Az irányuló forradalomról, vagy felkelésről, vagy...
Azért hatékonyan tudja megőrizni a hatalmát a rezsim, azért azt nem kell félteni őket, hogy közeljövőben meg lesznek döntve, de azért szerintem gyakorlatilag nekik ez ingyen pénz. Ők ki tudnának törni egy elszigeteltségből ezzel, és mit kéne értük, most tényleg felteszem a kérdést, mit kéne értük, érte tenniük? Gyakorlatilag nem adnak föl semmit.
Kicsit elnapolják.
Elnapolják azt,
hát, amit... Azt lehet, hogy mennyire napolják el, mert azért azt is lehet, azért az is köztudomású volt, hogy Iránban ezek nem, hogy mondjam, nem kirakatokban végzett kísérletekről van szó, és urándúsításról, hanem föld alatti rejtett, ugye a natánci erőmű az most már ismert, de nagyon sokáig nem volt ismert egyáltalán, föld alatti létesítményekről van szó, amelyeket teljesen, hogy mondjam, titokban végeznek, és olyan kísérletekről.
Hát igen, és ez az aggasztó az egészben, hogy gyakorlatilag ez a megállapodás, amit most látunk, ami ugye kiszivárgott, nem tudjuk a részleteket, mi se, a pontos részleteket, amíg nincsen ez aláíró és a közhírré téve. Gyakorlatilag ezek a centrifugák, ugye, amik az urándúsításhoz kellenek, hát gyakorlatilag amit most látunk az, hogy ez pár évre ezeket berakják egy raktárba, vagy így szépen így lefóliázzák, és akkor 2030-tól, vagy így folyamatosan vezetik ki, vagy oldják fel a szankciókat, oldják fel a korlátozásokat, gyakorlatilag 2030-tól Irán minden korlátozás megszűnik Iránnal szembe, és azt csinál, amit akar. És,
hát annyi... és ugye fontos, 2015-ben a megállapodás a JCPOA előtt Irán azt hiszem 3,5%-os dúsítású urániummal rendelkezett, most rendelkezik 50%-osal, tehát nem ugyanott van a kezdő vonal, mint ahol volt 2015-ben.
Hát igen, ugye most azt látjuk, hogy az izraeli tisztségviselők, gondolok itt ugye a Gantzra, a védelmi miniszterre, a Mossad vezetőjére, a Barneára, a nemzetbiztonsági tanácsadóra, az Eyal Hulatára, ők mind rohannak Washingtonba, és próbálnak valamit változtatni, vagy elérni valami változást ezen a dilemmert.
Mert csak Lapid nem veszi fel a telefont Biden.
Ez pedig a másik, hogy azért ez a választások előtt szerintem ez elég nagy pofon a Lapidnak, hogy ő az, aki a, ugye a demokraták szövetségese, hát gyakorlatilag kisemlízték, meg parkolópályára rakták. Szóval ez is egy nagyon érdekes...
Miért ilyen fontos Amerikának, Timi, ez a megállapodás? Külpolitikai siker kell Bidennek?
El akarják adni sikerként, de hát ugye ő... Minden, ami az Obamához kötődik, az próbálja így, amit a Trump így elvitt más irányba. A Biden próbál mindent visszavinni így a klasszik Obama irányba, aminek az egyik oka az, hogy konkrétan a Bidennek a kabinetje és a külpolitikai tanácsadói, azok szinte kivétel nélkül Obamának a kabinetjébe és külpolitikai ilyen csapatába is benne voltak.
Ugyanazok tárgyalnak most is, igen, mint 15-ben.
Hát igazából, várjunk, azért nem tárgyalnak, mert ugye az a nagyon vicces, hogy az irániak nem ülnek le az amerikaiakkal, tehát egy orosz diplomata tárgyal.
És illetve az európaiak, de főleg az orosz.
Úgyhogy ez is rendkívül ironikus, igen, hogy miközben ugye Amerika nagyban pénzeli Ukrajnának a felfegyverezését az oroszok ellen. Közben orosz, ők egy orosz diplomatával mondatják ki a saját érdekeiket Iránnak.
Fú, ez tényleg meg a sztorik egyébként, ezek, amiket nem lehetne kitalálni.
Meg hát gondoljatok bele, hogy mennyire megalázó ez, nem? Hát, hogy, szóval, hogy a párja Irán nem hajlandó leülni az amerikaiakkal.
Nem, hát ez milyen képmutató, milyen borzasztóan képmutató, de az irániak részéről is, ugye, más az amerikaiak részéről is. Nem ülünk le terroristákkal tárgyalni, csak éppen díleket kötünk velük.
Persze, hogy nem ülnek le, mert még mielőtt elkezdték volna a tárgyalást, azt mondták, hogy az a cél, hogy a szankciókat feloldjuk, és most érted, ha már előre megígéred, hogy az lesz a vége, amit az ellenfél akar, akkor minek ülj le?
Mi van a kezedben? Mi van a kezedben? Nincs, és szerintem ez volt az egyik legnagyobb hiba, amit az amerikaiak elkövettek, hogy ahogyan így egyre szűnt a nyomás az irániakon, az irániak egyre felbátorodtak, és azt mondták, na jó, akkor még benyújtjuk ezt is, és most gyakorlatilag ott vagyunk, hogy szerintem arcvesztés nélkül nem is tudnak, az amerikai se tudnának már kihátrálni ebből.
Mi a helyzet az iráni iszlám forradalmi gárda nevű testület, ugye ami a hallgató kedvéért azt mondjuk el, hogy Iránban a legfontosabb szervezetről van szó, ez egy katonai szervezet, legális állami katonai szervezet, az iszlám forradalmi gárda, ugye amely terrorcsoportnak van nyilvánítva, és amelynek a tagjai hivatalosan ugye amerikai szankciók alatt állnak. Ebben a végleges megállapodásban feloldanák az iráni forradalmi gárda elleni szankciókat? Nem tudjátok véletlenül?
Nem, én úgy tudom, hogy az maradna, velük szemben maradna.
De Kasszem Szulejmáni ennek volt a vezető, ennek a testületnek.
Igen. És hát...
Amcsik.
Gyakorlatilag szerintem egyébként itt van egyébként egy nagyon, nagyon érdekes, amit a gondolkozásmódunkban is szerintem az elgondolkodtató, hogy mindannyian úgy van meg, hogy csak az irániaknak ne legyen atombombája. Ugye ez az uralkodó nézet, hogy semmiképp sem, mert akkor valami szörnyű fog történni. Hát az a helyzet, hogy az irániaknak atombomba nélkül is annyi képesség van a kezükbe, gondolok itt katonai képességekre, gyakorlatilag a közel-keleten az ő proxiaik, tehát ott vannak mindenhol, Libanontól Jemenig, ott vannak mindenhol, és ők csettint kettőt Teherán, és cselekednek. Ők onnan kapják a finanszírozásukat, a fegyvereiket. Hát nem kell messzire menni Izraeltől. 150 ezer rakétája van a Hezbollahnak Libanonba. És ezek nem olyan rakéták, amivel a Hamas...
Nem gázai rakéták.
Nem. Szóval, hogyha ők azt egyszer elkezdenék kilőni Izraelre, hát most nem akarok ilyen vészjósló lenni, de hát azért a vaskupolának lenne dolga, és hát nem vagyok túl bizakodó.
Hát nem is tudom, igen, tehát egészen más, amit mondasz, tehát megelve hosszú távú, tehát valószínűleg messzebbről lőnék ki, és ugye a vaskupola az csak egy bizonyos távolságból érkező rakétát, mert tehát ugye talán jobban tudod, Oliver, de nem mindegy az, hogy a vaskupola az még a felfelé, igen, még felfelé mennek a rakéták, viszont a lehulló rakétát sokkal nehezebb kilőni.
Azt hiszem, erre talán ezekre fejleszte itt Izrael a Dávid paritjája, vagy most, hogyha úgy hívják meg most ezt az új lézeres technológiát, ami pont
hát reméljük, hogy éveken belül.
Reméljük, hogy hamarosan igen. Készülnek. Szóval, tehát visszatérben, bocsánat, hogy ennél a kérdésre leragadok, de nagyon érdekelne, mert itt hárman megfejtve nagyon úgy tűnik, hogy ez egy öngyilkosság, teljesen lábonlövés az, hogy ez a megállapodás aláírásra fog kerülni. Miért olyan fontos mégis az amerikai kormányzatnak tényleg a külpolitikai siker? Ez fogja megmenteni a félidős választásokat? Vagy esetleg a Biden kormányzat?
Ez nem fogja megmenteni.
Hát szerintem itt...
Nem szokta érdekelni, tehát neki gazdasági...
Én szerintem, hogy erről is cikkeztünk, hogy gyakorlatilag az inflációt akarja Biden minél inkább lejjebb tornászni, és ugye ehhez a napi 1 millió hordó iráni olaj az tökéletesen megfelelne, de elméletben. De ugye erről jelentettünk meg egy cikket, hogy...
Abszurditás, tehát hogy, bocsi, de ez tényleg annyira abszurd, nem? Tehát az amerikaiak ezt az olajat ki tudnák termelni
saját.
A mély fúrással, tehát hogy ez nekik ott van, de nem teszik meg, és akkor inkább Irántól veszik. Tehát ez tényleg egy... Érted? Nem logikus. Tehát.
Hát nem logikus, meg gyakorlatilag az, hogyha most az orosz olaj, ugye ez véreláztatott, akkor az iráni mi?
Igen, szóval, hogy... Hatványozottan rá, de már évtizedek óta.
Igen.
Ez 78-90-ben az iráni forradalom után.
Meg ugye most van ez a klasszik, ugye most van a háború, ugye Oroszország és Ukrajna között, ugye most ez a nem tárgyalunk az oroszokkal című dolog megy. De most, amit már szerintem beszéltünk erről, de most az ajatollakokkal miért jobb tárgyalni? Tehát azért az egy teljesen nyílt, nagyon brutális rezsim, amerikaiak ellen is ugye vannak gyilkossági kísérletek, most volt a Rushdie ellen például, amit azért elég valószínűleg összeköthető, bár az iráni rezsim tagadta, de hát
Hát, hogyha vérdíj van kitűzve a fejére, akkor... Igen. Szerintem is igazából ez az, ami engem megdöbbent, hogy amikor 2 héttel ezelőtt, vagy nem tudom, mikor volt ez a rázsdikéselés, akkor mindenki itt a fejét fogta, hogy fú, ez milyen brutális tett, és hogy ez tök gáz, meg minden. Na, ugyanezek az emberek 2 hét múlva, vagy nem tudom, mikor majd megszületik az alkú, ugyanúgy fognak tapsolni hozzá, hogy...
Azokkal, akik ezt a fatvát kiállították, vagy hát azoknak az
hát örökösei. Legalábbis az ideológiai örököseikkel. Igen, szóval szerintem ez azért lenne mit magában nézni sokaknak, mert én legalábbis nem tudom összekötni azt, hogy tényleg ez ukrán hasonlat, hiszem ez nagyon jó, mert rávilágít arra, hogy Európa és a Nyugat az egy erkölcsi döntést hozott az Ukrajna melletti kiállással, mert gazdaságilag nem volt racionális, és illetve amikor arról beszéltek, hogy akkor itt nagyon szankciózzuk az energiahordozókat, akkor az sem volt racionális, illetve hát ugye dobták is ugye a földgáz szankciót, azt mondták, hogy az felejtős, de pedig az is szóba került. De gyakorlatilag ott egy erkölcsi döntés hozott a Nyugat, most pedig próbál egy gazdasági döntést hozni, és az erkölcsöt pedig a háttérbe szorítom. Szóval nekem ez ami ilyen furcsa kettősség bennem, vagy nem tudom, hogy ezt hogy látjátok, de hogy tényleg ez az egyik színpadon én vagyok az erkölcsi bajnok, a másikon pedig én vagyok a pragmatikus szereplő, és hogy nekem ez kicsit ilyen ellentmondásos.
De tele van ilyen képmutatásokkal szerintem a világ, tehát pont ez jutott eszembe, hogy az iráni vezetők, azok simán fönn vannak Twitteren, miközben a Trumpot ugye letiltották.
Még hivatalban lévő elnököt.
Meg ugye rendszeresen letiltanak számtalan ilyen radikálisabb jobboldali, vagy sokszor nem is annyira radikális konzervatív szereplőt ezekről az oldalakról, miközben gyakorlatilag terrort szponzoráló, a népüket elnyomó vezetők fel lehetnek, és ott hirdethetik az igéjüket. Tehát azért...
Kézen elképesztő.
Igen, hogy a Hamenei-ről meg én most, hát igen, én is követem őt, mert nagyon érdekel a munkássága. Most csak vicceltem, de megtekinthettük az elmúlt napokban, hogy ő ellátogat egy, nem tudom, profétának a sírjához, ott ráborul, ilyen tényleg tök jó felbontású fotók voltak róla, akkor ő, hogy éppen szól a néphez, tudhatjuk azt, hogy
hát is néha fel...
Néha pedig Izrael elpusztításáról egy ilyen tirádát.
El kéne pusztítani Izraelt, igen. És ez a legfő cionistákat visszatuszkolni a tengerbe, ez volna.
Igen, azért Iránba azért általában írnak néhány ilyen reménykedő elemzést, hogy megdőlhet a rezsim, de azért, ahogy már az Oliver is említett, azért ez így a közeljövőben nem annyira látszik. Azt hiszem, utoljára most vagy 19-ben, vagy 20-ban volt egy nagy tüntetés hullám Iránba, ami azért jelentős volt, szerintem 19-ben.
Igen, akkor rengeteg, több száz embert lelőttek.
Belelőttek a tömegbe.
Letartóztatási hullámok voltak.
Nagyon durva. Meg ugye van ez a rendszeres hír, például volt a birkózó, akit felakasztottak, ugye az a rendszeres kivégzések vannak Iránban. Tehát, hogy, és miközben egyébként maga az iráni társadalom az nem ennyire radikális, tehát így történelmileg egy meglehetősen szekuláris társadalomról beszélünk. Van egy erős vallásos réteg, de azért nem ennyire egyszerű.
Tehát, ezt nagyon jól példázza, amit te most mondasz, Timi, nagyon jól példázta az a cikk, amely a tetollatból került ki a Neokonra is, és azt hiszem a képmásban is megjelent erről egy iráni hölgyről, aki az Egyesült Államokba emigrált, aztán Angliába, aztán az Egyesült Államokba emigrált a rezsim elől, konkrétan ugye a fejkendő viselése volt talán a Casus Belli, vagy a...
Hát neki nem ez volt az ok, tehát egy ilyen ellenzékiség miatt kellett diszidálni, a Masih Alinejadnak hívják, ezt a nagyon-nagyon közismert amerikai aktivista, akiről esetleg az olvasóink onnan tudhatnak, hogy írt, nem olyan rég meg is írtuk, hogy ő Brooklynban él, amerikai állampolgár, és az utcájában letartóztattak egy gépfegyveres férfit. Az autójában volt a gépfegyver, már napok óta ott ólálkodott a háza körül ez a férfi, és hát elég valószínű, hogy
merénylet vagy
elrablás kísérlet készült ellene, mert 2020-ban már, vagy akkor leplezték le, vagy akkor volt meg a kísérlet, ezt most nem tudom, de volt már ellen egy elrablási kísérlet, ahol amiről ő számolt be, és hogy az volt elvileg a terv, hogy Venezuelába visszik, és onnan átvinnék Iránba. És ugye a Massé az tipikus példája annak, hogy azért a rezsim utolér még Brooklynba is, tehát ő egy ilyen online mozgalmat indít, ami egyébként nem csak hozzá kötődik, tehát van ugye a fejkendő viselés ott Iránba kötelező. Tehát, hogyha nem veszed fel, akkor egyszerűen letartóztatnak az utcán. Tehát ez nem ilyen, most ugye nyugaton ez ilyen furcsa.
Ez nem egy európai maszkviselési, már elnézést, hogy elpoinkodom, de nem a maszkviseléshez hasonló szigorúság.
Tehát, hogy letartóztatnának egy nőt. És emiatt, és egy ilyen mozgalmat indított, hogy mutassák meg azokat a pillanataikat a nők, akik amikor leveszik a kendőjüket a fejükről. Mert egyébként nagyon sokan ezek között, az iráni nők között alapvetően nem ellenzik azt, hogy valaki muszlim hívő legyen. Egyszerűen csak arról van szó, hogy legyen választásuk. És ez már annyira szembe megy a rezsimmel, hogy el akarják rabolni, elpróbálják őt rendszeresen vonzani Törökországba, hogy onnan elrabolják. Tehát ez már kellő lázadás, de azért ez mutatja szerintem a rezsim radikalizmusát, hogyha már ez ennyire fenyegető számukra, mert alapvetően az alapvető, tehát gyakorlatilag megkérdőjelezi azt a fajta teokráciát, ami ott van.
És hát, ugye, hogy már ebben a ilyen nekünk, ugye ez, mivel nem ebben a kultúrában nevelkedtünk, de ott, hogy egy ilyen, szerintem ott van mellette például szomszédos Törökország, hogy ott nem kötelező ez, ezért az is egy szekulárisabb társadalom. És ugye az irányoknak volt ebben egy részük hosszú évtizedekig, ugye a sahnak a rendszere alatt.
Igen, csak azért bonyolult, mert a sah előtti sah az ugye betiltotta a fejkendőviselést.
De valószínűleg az sem volt
És az nem volt jó ötlet, mert pont ez az, ami visszarugott. Mert ugye voltak akkor is
illetve azért... Illetve hát a sakrendszer korrupciós
bizonyítványa,
amit... Tehát azért az iráni forradalom, a 79-es igen. iráni forradalom előtt nagyon sokan azt várták, hogy majd, hogyha egy teokratikus vezetés lesz, akkor ott jobbra fordulnak majd
mert,
a dolgok,
például a korrupció tekintetében. Mert egyébként demokráciát ígértek természetesen, tehát azért. Tehát, hogy azt ígérték, hogy ők itt ilyen demokrata fordulat lesz, és hogy a nőknek is nagyobb egyenlősége lesz, stb. Azt mondták, amit a nyugat akart hallani, de aztán elég hamar kiderült, hogy... Hát,
mínusz az amerikai követségbeli incidens, ami azért elég úgy tűnt, hogy ott azért látszott egy kicsit a foga fehérjének az új
merendezkedés. Ezért is furcsa, hogy ez itt játszott ennek a nőnek az ügye. Egyébként érdekes ennek az amerikai vonzata is. Tehát a Massé Alinedesád az nem egy ilyen ünnepelt aktivist az Egyesült Államokban. Nem nagyon adnak neki szót. Őt rendszeresen iszlamofóbnak bélyegzik, a demokrata párthoz tartozó muszlim aktivisták ellene ilyen hadjáratot folytatnak, gyakorlatilag ez a progresszív ág, ugye általunk gyakran írunk Linda Sarsour nevű az iszlám testvériség, muszlim testvériséghez közel levő amerikai muszlim aktivistáról például. Vele volt például egy vitája, azt hiszem a CNN-en, és hát ott is gyakorlatilag, tehát egy egészen elképesztő módon ő le van, mint egy iszlamofób, a kultúráját eláruló. Tehát ő így van kezelve, és nem hallják meg az ő sztoriát se, nem foglalkoznak vele. És mert nem is, tehát nem tehetik meg, tehát ami itt szóba került, mert az Amerikának ez az erkölcsi külpolitikája. Tehát ebben az esetben jobb ignorálni a Massét, jobb ignorálni a Rushdie ügyet, mert ha nem ignorálnák, akkor nem lehetne tárgyalni Iránnal.
Ez rámutatna a dolognak a kétarcúságára. Most, ami... Ja, beszéltünk iráni szankciókról, illetve pontosabban a készülődő iráni atommegállapodásról. Csak egy utolsó kérdés ezzel kapcsolatban, hogy mert az izraeli vezetés, ugye erről Oliver mondott néhány szót, hogy próbálnak minden lehetséges eszközzel felhívni az Egyesült Államok figyelmét, hogy ezt nagyon nem kéne. Egy bizonyos ponton nem fog tudni mit csinálni az izraeli vezetés, akkor se tudott a Netanyahu, hiába ment el a kongresszusba, akkor se tudott mit csinálni az izraeli vezetés. Tehát egy bizonyos ponton nem fog tudni mit csinálni semmit. a legdurvább, ami elhangzott több izraeli vezetők szájából, az az, hogy Izrael fenntartja magának a jogot az egyoldalú cselekvésre, és minden, ugye all options are on the table, ahogy szokták mondani, tehát minden lehetséges. Minden lehetőség az asztalon hever, mint megoldás. Várható valami meglátásotok szerint esetleg valami...
Hát most én nem akarok ilyen jóslásokba bocsátkozni, szerintem ez egy nagyon felelőtlen dolog lenne, de hogyha most mint magánvélemény, szerintem háború lesz. Nem most, nem biztos, hogy most, de akár egy hónapon belül, akár 5 éven belül, de szerintem egyszerűen elkerülhetetlen.
És ne, hát nem, van nem, az a vörös vonal, amit ha átlép Irán, akkor Izraelnek nincs más választása, még akkor is, hogyha nem.
És ez nagyon ügyesen egyébként az izraeliek most lefektették, hogy ki lehet nyilvánítva, nem köti őket, úgyhogy ez egy hivatkozási alap lesz. És hát szerintem nem Iránnal lesz egy közvetlen konfrontáció, hanem tényleg ez a, amit már évek óta emlegetnek, a Hezbollah-kal lesz egy újabb forduló. Csak szerintem ezúttal sokkal fájdalmasabb lesz ez az Izraelnek. Hát mondom, én
itt igazából
fontos a reménykedés, kérdés, fontos a reménykedés, de én eléggé borulátó vagyok alapvetően.
Itt a nagy kérdés az egy ilyen eszkaláció szempontjából ugye az, hogy az Egyesült Államok Izrael mögé áll-e akkor is, hogyha Izrael egyoldalúan cselekszik. Vagy nem? Szerinted nem? Hát, ti mire nézek, mert...
Hát ugye ez, amit mondtál, ez a csöndes proxy háború ugye Szíriában, ez már évek óta zajlik. De viszont az Egyesült Államok teljesen határozottan nyilvánvalóvá tette azon szándékát, hogy ő nem kíván a Közel-Keleten úgy igazán jelen lenni. Ugye Szíriában még van egy iszonyú picike.
1000 fő körülbelül.
Igen, körülbelül egy ilyen, aminek a jelenléte számít, tehát még ez is azért egy ilyen, hogyha azt fenyegetik azért az...
Hát pont a héten volt ugye ennek fejleménye, hogy ez is nagyon érdekes, hogy miközben Bécsben zajlanak ezek a tárgyalások, közben az Irán barát milíciák, hát gondolom, hogy nem maguktól elkezdték szemtelen, vagy rakétatámadás volt, vagy dróntámadás amerikai katonák ellen, illetve az ott állomásozó nemzetközi koalíció csapatai ellen. Hát nem tudom, hogy ki az, aki úgy tárgyal, hogy tudjátok, van az a, nem is tudom, ilyen régi, lehet, hogy már nagyon régi ilyen karikatúra, amikor van az asztal, és akkor látjuk az asztal alatt, ugye fogják egymáshoz a fegyvert, egymásra a felek. Én legalábbis én így tudnám ezt, és ez az asztal, ez valahogy Szíria lehet, az asztal alatti rész, és hát egyébként ebben az amerikaiaknak meg kell hagyni, hogy nagyon határozottan válaszoltak erre, és oda csaptak ezeknek a milíciáknak, szóval egy nagyon-nagyon kényes ilyen sakkozás megy ott Szíriában, és hát vannak egyébként jó fejlemények is, ugye a héten írtuk meg azt, hogy Masyafban volt egy izraeli légicsapás, ami hát úgy tűnik, hogy nagyon komoly veszteségeket okozott, vagy károkat okozott az iráni erőknek, vagy Irán barát erőknek. Hát ugye azt kell látni, hogy Irán évek óta Szíriát egy ilyen felvonulási terepnek használja Izrael ellen, illetve hát egy szállítási útvonal gyakorlatilag a Hezbollahnak a felfegyverzéséhez, és az utóbbi években itt Masyaf környékén már több ilyen izraeli légicsapás is volt. Most az, ami új, hogy műhold felvételek bizonyítják, hogy az eddig a környéken állomásozó orosz légvédelmi rakétarendszereket rárakták egy hajóra és visszavitték. Viszik a Krímbe.
A félve az ukrán.
Igen, hát ugye erről is beszéltünk, talán 2 héttel ezelőtt beszéltünk arról, hogy azért a Krímbe eléggé komoly csapásokat mérnek az ukránok az orosz erőkre, és úgy tűnik, hogy az orosz vezetés úgy döntött, hogy megerősíti az ottani légvédelmet, és hát honnan máshonnan, Szíriából kell ehhez kivonni erőket. Szóval ez megnyit az izraeleknek egy nagyobb ilyen cselekvési teret, úgy tűnik. Még hogyha az orosz külügyminisztérium ugye élén Lavrovval nagyon hangosan is tiltakozik ezeken a légicsapások ellen. Mindannyian tudjuk azt, hogy aki nagyon hangosan beszél, és egyre hangosabban beszél, az lehet, hogy fél igazából, vagy pedig nincsen a kezébe olyan, amit most föl tudna mutatni. Úgyhogy lehetséges, hogy ez tovább fog folytatódni. Ha jól tudom, akkor most ilyen 200 ilyen rendszer van Szíriában, és ebből most úgy tűnik, hogy kivontak párat az oroszok. Lehet, hogy ez fog tovább folytatódni, lehet, hogy nem.
Esetleg Amerikával kapcsolatban, tehát hogy beáll-e Izrael mögé, attól függ, mit értünk ezen. Tehát, hogy nyilvánvaló, hogy nem küld csapatokat, nyilván. Ugye ez most már teljesen egyértelmű, hogy olyan szintű támogatja Izraelt azért, tehát ugye legutóbb is a kongresszus elfogadta a legújabb támogatást, ilyen katonai támogatást Izrael számára, de azért, tehát már amikor bejelentette Trump a Szíriából való kivonulást, azért volt egy eléggé ilyen csalódott cikkek tömege jelent meg az izraeli sajtóba. Meg ugye az afganisztáni kivonulást is nagyon sokan Izraelben úgy fordították le, hogy Amerika igazából hát magára hagyja Izraelt.
De ez gyakorlatilag szerintem...
Ez hogy nem fog... De mögé állhat szóban az NSBT-ben, adhat pénzt, rakétákat, de azért olyan szintű támogatás nincsen, hogy úgy visszatartó erőként szolgálhatna.
Hát arra emlékszem arról... Még a 2010, ugye amikor Netanyahu elment a kongresszusba, és felszólalt Obama nem tetszése ellenére, ugye, akkor ugye az volt az amerikai vezetés egyik legfőbb problémája, hogy attól féltek, hogy az izraeliek egyoldalúan lépnek Irán ellen, és akkor ott lesz majd a dilemma, hogy mit csináljon Amerika, beálljon-e Izrael mögé, vagy nem. Nem beállni nem nagyon tud, ha beáll, akkor... Szóval, hogy nagyon, ez egy nagyon kényes szituáció volt, amit tulajdonképpen az Obamáik megúsztak. Egyszerűen megúsztak, Izrael felmérte a helyzetet, egyrésztről nem láttam még elérkezettnek az időt, másrésztről ő sem volt biztos ebben az amerikai támogatásban.
Igen, azért szerintem egészen más, hogy áll hozzá Irán, tudva azt, hogy az Afganisztánban, a szomszédban ott van az amerikai hadseregnek egy hatalmas kontingense.
Mint most,
és mint az, hogy nincs ott. Nincs ott semmi, csak maxa. Rozsdásodó amerikai fegyverek maradtak.
Hát azért a flottája ott van még, ugye, az amerikaiaknak gyakorlatilag ez a most fönntartják a befolyásukat az egész világon, az gyakorlatilag a flottájuk. Azért ezt nem becsülném, mert azért pillanatok alatt ott tudnak lenni a világ bármelyik táján. Hát, de gyakorlatilag ez már, amikor ugye még a Hillary Clinton külügyminisztérsége alatt hirdették meg ezt a ázsiai fordulatot, hogy akkor a szakítanak a korábbi évek politikájával és a közel-keletről, áthelyezik a hangsúlyt Ázsiára. Ez gyakorlatilag az utóbbi, a Trump időszak alatt is folytatódott, amit az Obamáik elkezdtek, és ez folytatódik most a Biden alatt is, és a következő, ez elől nem tudnak, kényszerpályán mozog ebből a szempontból szerintem az amerikai vezetés, hogy ők már a kínaiakkal készülnek az összecsapásra, küzdelemre, nem tudom, hogy mi a jó szó rá. Úgyhogy...
Erről fogunk beszélgetni jövő héten, Kínáról. Meg ott is volt egy összefeszülés az oroszok és a kínaiak között, először egy ilyen nyilvánosabb beszólás, nem?
Igen, most volt a napokban, de gyakorlatilag Kína most próbálja úgy pozícionálni magát a globális térben, hogy ő az a nyugodt szereplő, igen, aki tárgyalásokat majd elrendezi. Itt az amerikaiaknak legyen ez kínos, mi vagyunk azok, akik nem avatkozunk bele más országoknak a belügyeibe.
Hajdú Tímea, Hende Oliver, nagyon szépen köszönjük. A hallgatóknak is köszönjük, hogy ismét velünk tartottak. Nem tudunk más tenni, mint ajánlani a Neokont. Még egy utolsó érdekesség. Múlt héten közöltünk egy írást azzal kapcsolatban, hogy a hírfogyasztás mennyire ártalmas lehet az ember pszichének. Egyel több ok arra, hogy csak a Neokont olvassák, hogyha világpolitikában képbe akarnak kerülni, vagy képben akarnak maradni, akkor nem tudunk más csinálni, mint a saját oldalunkat ajánlani. Kövessék, lájkolják a Neokon Facebook oldalát, a Neokon YouTube csatornáját, ahol többek között ez a podcast is megtalálható. A következő alkalommal pedig innen fogjuk folytatni. Köszönöm szépen mindenkinek!